Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész legújabb epizódja. Az új gyógyszert talált a mesterséges intelligencia, amivel legyőzhetjük a szuperbaktériumokat, címet viseli a cikk. Azt sajnos nem tudom, hogy ki írta, mert csak hvg.hu van ott, azt nem találtam meg. A cikk pedig arról szól, hogy az MIT-n, tehát a Massachusetts-i Műszaki Egyetemen kifejlesztettek egy algoritmust, ami egy machine learning algoritmus tulajdonképpen, mindjárt megértitek, hogy miért. Egyébként ez tényleg a legkevésbé sem nevezhető AI-nak, ez egy prediktív modell tulajdonképpen, de tökéletesen beleillik a data science területére, tehát nincs ezzel semmi probléma, és hál' Isten a cikk az nem is nagyon nyomatja ezt az AI vonalat. A címben ugyan benne van, de egyébként a cikk további része az ilyen szempontból viszonylag pontosan fogalmaz, és nem próbál úgy csinálni, mintha a tudósoknak lenne egy ilyen cuki robot barátja, és ő találta volna ezt a dolgot. Na, a lényeg az, hogy nem tudom, mennyire tudjátok, azért ez viszonylag azt hiszem közismert, de azért egy mondatban elmondom, hogy vannak ezek a szuperbaktériumok, amiket azért nevezünk ilyen kicsit viccesen, de egyébként egy baromi ijesztő jelenségről van szó, mert nagyjából a penicillin és származékainak felfedezése óta, tehát kb. A 20. század első, mit tudom én, kb. Harmadától fogva, nagyon nem kellett félnie az emberiségnek a baktériumoktól, hiszen valamilyen antibiotikummal azok az esetek túlnyomó többségében ezek gyógyítható betegségeket okoztak. Igen ám, de néhány baktérium, feltehetőleg az antibiotikumok gyakori, talán túl gyakori használata miatt rezisztenciát fejlesztett ki, és ez rossz hír, mert hát így születnek meg a szuperbaktériumok, ami nem jelent más, mint olyan baktériumokat, amik az antibiotikum kezeléseknek ellenállnak. És hát ezzel az a bibi, hogy másunk nincs igazából a baktériumok ellen, csak ugye a forró tea meg az elnyugalom, ami hát annyit is ér. Szóval értek, ez egy probléma. Egy csomó olyan, sajnos egyre több olyan szuperbaktérium van, és szuperbaktérium járványnak is van ugye ezáltal esélye, ami bizony egy csomó embert megfertőz, és hát több, az halállal is járhat, és gyakran jár is. Szóval azért ez egy elég para dolog, és hát mondhatnánk azt, hogy jó, hát majd kifejlesztünk a szuperbaktériumok ellen is valami megfelelő molekulát, és akkor az majd meggyógyítja. Ez tulajdonképpen így is van, így védekezünk a szuperbaktériumok ellen, csak az ilyen molekuláknak a megtalálása az elképesztően sok munka. Tehát egy-egy új molekula, akár megtalálása, akár pedig a kitesztelése, az borzasztóan sok munka, nagyon drága munka, hiszen emberek számára akarjuk ezeket a gyógyszereket elsősorban adni, tehát természetesen borzasztó, hosszú, drága és nagyon szigorú teszteken kell átmenniük, szóval ez az egész az hosszadalmas, lassú, tehát sokba kerül. Ráadásul ugye nyilván baromi sok, tehát majdhogy nyilván nem végtelen, de szinte végtelen sok különböző anyag, meg molekula, meg azok kombinációja van. Tehát az, hogy akkor most egy csapatot nekiállítunk, hogy tessék végig tesztelni, hát végezni is fognak vele majd 16427-re. Szóval ez egy probléma. És akkor azt csinálták az MIT-n, hogy fogtak 2500 olyan molekulát, amiről valamilyen fokig ismertük az antibakteriális tulajdonságait, és ez alapján tréneltek meg egy modellt, ami egy molekula jellemzői alapján megjósolja, hogy mennyire jó antibakteriális hatása van, tehát mennyire jó antibiotikum. Most nyilván az orvosbiológiai vagy biomérnöki részét azt nagyon pontyolán mondom, értelemszerűen azért, mert nem értek hozzá, de a lényeget azt hiszem, hogy értem, és ti is értitek, tehát hogy mennyire jól működik ezek ellen a szuperbaktériumok ellen. És ezután ráeresztették ezt a megtrénelt modellt, vagyis inkább a modellre eresztették rá 100 millió molekulát tartalmazó adatbázist, tehát 2500-an trénelték, ugye, és 100 millió, gondolhatjátok, ha mind a 100 milliót végig kéne próbálni, hát az tényleg végtelen ideig. Ha mindegyiket csak mondjuk 3 hónapig teszteljük, ami fantasztikusan gyors lenne a valóságban, hát akkor az 300 ugye, millió hónap, hát mit tudom én, hogy az hány év, de érzitek a problémát. És a Cell című folyóiratban publikálták az eredményeiket a kutatók, mégpedig arra jutottak, 9 molekulát találtak, vagyis hát talált ugye az algoritmus, amit rendkívül ígéretesnek tartott, és ezek egyike egy halicin nevű szer, amiről kiderült, hogy elképesztően jól működik, és ebből gyógyszert fognak kifejleszteni. Persze ez még mindig nem jelenti azt, hogy akkor holnap be tudtok menni a gyógyszertárba halicinért, vagy halicin alapú gyógyszerért, mert az még mindig hosszú idő lesz, mire ebből tényleges ember számára fogyasztható kitesztett gyógyszer lesz, de legalább az a része, hogy azt a röpke 100 millió molekulát átnézzük, az egy ilyen gépi tanulásos eljárással, hát tudom, végtelen évekről néhány napos feladattá szelet szelidítve. Úgyhogy nekem nagyon tetszett ez a téma, egyrészt mert természetesen ez egy baromi jó dolog, és nyilván köze van az AI-hoz, másrészt ezt biztos szoktam, lehet, hogy már túl sokszor is mondom, hogy én imádom azokat a területeket, amikor olyan helyen alkalmazzák az AI-t, ami kimondottan nem tech. Tehát, hogy a Google Machine Learning-et alkalmaz, maradjunk ennél a kifejezésnél, az ilyen tök jó dolog, persze, meg annak is örülünk, de az olyan, azt úgy gondoltuk, hogy olyan van. De amikor mondjuk egy gyógyszerkutatásban vagy ilyesmiben alkalmazzák, és ilyen sokkal kézzelfoghatóbb eredménye van, szerintem az különösen izgalmas, vagy számomra különösen izgalmas és érdekes. Azért választottam ezt a cikket, mert remélem, hogy ez nektek is izgi. Szóval éljen a halicin, reméljük, hogy az még sokáig nem lesznek ellenálló baktériumok, és hogy hamarosan majd sok ember életét megmentheti ez a szer. Némi idő eltelt azóta, mióta legutóbb beszéltem nektek a GPU-król, ami ugye a gépi tanulással foglalkozó embereknek hát a mindene, amin tud dolgozni a legtöbb esetben. Persze nem mindig, és majd hamarosan beszámolok egy másik témáról is, ahol ami alapján lehet, hogy ez az állításom ez hamarosan nagyon meg fog dőlni, de egyelőre azért még nem dőlt meg. Ezért egy kicsit ezt a korábbi ajánlásomat, persze szakirodalom alapján, hiszen én magam nem próbáltam végig az összes videókártyát, Isten ments, hogy őszinte legyek, de hogy ezt az ajánlásomat frissítem. Továbbra is ugyanannak a cikknek a Choosing the best GPU for deep learning in 2020, ugye ez már gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy évek óta frissül ez a cikk, úgymond, de most is ezt fogom ajánlani nektek, csak most ugye megint frissítették 2020-as ajánlásokkal. Az elején gyorsan végig söprök, mert az az abszolút professzionális terület. Én azt gondolom, de persze ha tévedek, akkor elnézést kérek az érintetektől, hogy Magyarországon ez nem túl releváns itt, ami a legelején van, tehát itt most az ilyen 5000 dollár meg a körüli áru GPU-król beszélek. Nyilvánvalóan vannak olyan cégek, meg egyetemi kutatóhelyek, ahol lehet ilyenekkel találkozni, de nem gyakori, és nem gondolom, hogy a legtöbb hallgatóm könnyen és gyakran hozzájut 5000 dollár körüli kártyákhoz. Én biztos nem jutok gyakran hozzá ilyen kártyákhoz, meg persze a legtöbb esetben nincs is erre szükség, hiszen nem kutatást végzünk a gyakorlatban. De azért elmondom őket, mert mégiscsak ezek vannak a csúcson. Tehát jelenlegi ajánlás az RTX kártyák közül, ugye továbbra is NVIDIA-s kártyákról beszélek kizárólag, hiszen továbbra is messze-messze azt tekinthető támogatott GPU-nak, noha egyre jobban jönnek fel, illetve jön fel, igazából egy másik szereplő van, ugye természetesen az AMD kártyák, de értitek, még talán ez így durva, hogy nem érdemes beszélni róluk, de ugyanakkor meghelytálló bizonyos, hát szóval eléggé még egyelőre Góliát és Dávid és Góliát a viszonyrendszerük. Na, szóval NVIDIA kártyák a csúcson, ugye az RTX 8000 áll, ez kb. 5500 dollár, itt cikk szerintem néztem utána, hogy egyáltalán Magyarországon ez forintban mennyi, de hát ez nyilvánvalóan valami horror áru dolog lesz. Még elképzelem, hogy rájön a magyar áfa, stb. Hát el se tudom képzelni. Ahogy az űrgolyhokban mondták, ez az elképzelhetetlenül drága videókártya. Ugye ennek az a, nem is a sebesség a fő előnye, bár persze az is nagyon magas, de hogy 48 giga RAM van ráépítve a videókártyára, ami hát nyilvánvalóan igen nagy méretű modellek működtetését teszi lehetővé. A második a dobogón, az rögtön ugye a második csúcsmodell az RTX 6000, 24 giga RAM-mal, 4000 dolláros listárral, amerikai listára, és alatta a Titan RTX szintén 24 giga RAM-mal, de az már csak 2500 dolláros árcédulával, itt a csak azért egy hát nagy vicces mondás, hogy csak 2500 dollár. De ezeken nagyon nem is időznék, mert szerintem ez így a átlag magyar használatban nem jellemző, hanem inkább ezekre a úgymond polcról megvehető modellekre térnék rá, tehát arra az RTX, GTX vonalra, amik vannak. Az RTX 2080 Ti, ugye az Nvidia csúcs videókártyája 11 giga VRAM-mal, ez a leggyorsabb kártya. Egyébként második javaslat a cikkben, és itt megveregetem a saját vállam, meg akik esetleg rám hallgattak a korábbi adásokba, és ennek hatására egy 1080 Ti-t szereztek be, akár használtan, akár újonnan, de már a lement árak alapján, azok most örülhetnek, hogy ezt megtették, hiszen a második dobogós az a 1080 Ti, bár ugye régebbi szériás kártya, most már lehet ezt mondani, a sebessége az nyilván alacsonyabb, mint a 20-as szériájú kártyáké, viszont 11 giga RAM van rá hegesztve a videókártyára, hegesztve, forrasztva, értitek, nem hegesztik a videókártyákat jó esetben. Szóval 11 giga van rajt, amit ugye nem növelt az Nvidia a 20-as szériának az érkezésével, és az esetek nagy többségében ugye a modell komplexitás miatt a machine learning-gel foglalkozóknak, vagy a data science-el foglalkozóknak fontos a memória mérete. Talán még fontosabb is, mint a sebesség. Nyilvánvalóan a sebességben a 20-as széria veri a 10-es szériát minden szempontból, valahol kevésbé, valahol jobban. Viszont igazából, ha 3-4 napig trénelsz egy modellt, akkor jó, persze, nem mindenkire igaz, amit mondok, de alapvetően olyan mindegy, hogy 3 vagy 4 napig trénelsz egy modellt, vagy 2,5 napig, vagy 3-ig. Az sokkal fontosabb, hogy az a modell, ami elkészül, az elég jó paraméterekkel rendelkezzen ez idő alatt. Tehát igazából itt a RAM az többet nyom alatba, mint az a, mit tudom én, 15-20%, legfeljebb 20-25%-nyi sebesség különbség, de a gyakorlatban még annyi sincs a két kártya széria között. Természetesen most a gépi tanulási alkalmazásokról beszélek, mert egyébként, hogy játékban, meg a ray tracingben, meg mit tudom én, mit csinál, az meg őszintén fogalmam nincs. Tehát a játék szempontból vett paramétereikhez tök hülye vagyok a kártyák meg, úgyhogy ezt ne is nem tudom. Tehát amit most mondok, az csak a gépi tanulásra érvényes egyébként. Más szempontból lehet, hogy abszolút nem ez a viszonyrendszer. Harmadik helyen a 2080-as RTX kártya van, azt a 2070-es követi, tehát végül is, és végül is aztán negyedik helyen a 2060-as van, amit még ilyen úgymond kezdőknek, tehát olyanoknak ajánlanak, most nem a képességekre vonatkozik ezt, hanem aki mondjuk nem ebből akar érni, vagy nem ezzel foglalkozik napi szinten, de mondjuk érdekli a dolog, és akkor azért azzal már lehet dolgokat csinálni. Ami azt jelenti, hogy a régi 10-es szériából a csúcs kártya a 1080 Ti még abszolút ajánlott machine learneröknek. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert most már tényleg nagyon-nagyon alacsony áron lehet ezeket beszerezni, hiszen a gamerek már ugye inkább a mostani szériát vásárolják, ha vásárolnak újat, így aztán használtan is lehet belőlük kapni. Hát persze figyeljetek oda Galira, meg ilyesmire, nyilván ezt nem kell mondanom, de hogy ez még mindig egy ajánlott modell, nekem is még az van, úgyhogy én azt gondolom, hogy még egy darabig az meg is marad nekem, mert megfelel az én céljaimra. Sőt, igazából, ha szükségem lenne rá, és a keretből döntést kellene hozni, akkor inkább 2080 Ti-im lenne, mint egy 2080 Ti-im. Mert a legtöbb trénelést meg lehet csinálni két kártyásra, vagy legalábbis sokat, és akkor még mindig jobban járok, mert tényleg fontosabb szerintem az esetek nagy részében a RAM, mármint természetesen a videókártya, tehát a VRAM, nem a számítógép RAM-ra gondolok. A cikkben, majd nézzétek meg, a link a show notes-ban van egy halom ilyen különböző összehasonlító teszt, hogy mondjuk egy Deep Lab 3-on, egy YOLO 3-on, vagy valamint ezek a kártyák milyen sebességgel, meg futnak, vagy mekkora, de mondom, mivel a sebességnél ez fontosabb, a cikk is inkább arra koncentrál, hogy mekkora batch size fér bele a mekkora batch size fér bele a trénelésbe, így aztán az összehasonlító tesztek is sok esetben a batch size-ot adják meg, és nem is a sebességet. És abban látható lesz nektek is, hogy a 1080 Ti tényleg a harmadik helyen szerepel. Tehát, hogy gyakorlatilag csak a titán vagy olyan kártyák nyomják le, igazság szerint, amikre nagyobb a RAM, ami rá van hegeszve, tehát a úgymond normál árkategóriás kártyák között igazából nehéz megszorongatni. Persze, amikor már másodpercekben mérünk, akkor már alul marad a 1080 Ti, de ha megnézitek, nagyon kevésre. Tehát csak mondjuk egy Yolo V3-at, ha nézünk, csak ott tényleg sokan ismerik, akkor egy 2080 Ti-n egy image-nek a processzálása, tehát feldolgozása, az 14,12 másodperc, illetve bocsánat, egy másodperc alatt 14,12 képet dolgoz fel, míg a 1080 Ti 11,03-at ugyanolyan képből. Most nem tudom, hogy ez mekkora kép, vagy 4K-s, vagy mit, teljesen mindegy, az arányokat érzitek így is. A cikk azért is jó, mert ott sokkal részletesebben vannak benne ezek a dolgok, tehát akit a képfeldolgozás érdekel, arra is van benchmark, akit a language, tehát a nyelvi modellezés érdekel, arra is van benchmark, amik azért különbözőek, természetesen és értelemszerűen, mint a képfeldolgozásosak, úgyhogy mindenféle performanciára van benchmark a cikkben, meg tele van mindenféle ábrával, úgyhogy aki el akar bemélyülni, az megteheti, és meg tudja tenni, de egyébként azt gondolom, hogy a nagyon rövid, vagy a TLDR válasz az az, hogy vegyetek 1080 Ti-t, vagy hogyha valamiért nagyon ilyen future-proof képet építetek, és újat akartok beszerezni, akkor esetleg 2080 Ti-t, de az árérték arányban egyelőre egy rosszabb kártya, mondom hangsúlyozottan machine learning szempontból, és persze ha végtelen pénzetek van, akkor nyilván vegyetek Titant, vagy Quadro RTX 8000-eset, hát most arra nincs mit, tehát nyilván a legtöbb pénzért a legjobbat megvenni, az tök jó buli mindig, arról nem nagyon van értelme, mit részletesen beszámolnom, de értitek, azt hiszem a lényeget, hogy mit akartam ebből kihozni. A következő cikkünk és témánk nagyon érdekes, nem kellett sokat várnunk a deepfake-ek megjelenése óta, hogy mi az a deepfake, nagyon nem akarok most belemenni, szerintem már mind tudjátok egyetlen mondatban, amikor egy videóra ráhamisítunk egy másik szöveget, és úgy néz ki, mintha az ember más szöveget mondana, a videón szereplő ember más szöveget mondana, mint amit a valóságban mondott, sőt, olyan verzió is van, hogy a videón szerepel egy ember, de az arca helyén egy másik ember arca van, tehát olyan, mintha mondjuk én most beszélek, ezt valaki videóra venni, de utána erre a videóra rá lehet maszkolni mondjuk, mit tudom én, valaki más fejét, mondjuk nem tudom, Donald Trump fejét, és akkor olyan, mintha Donald Trump mondaná az adatépítést, ami nyilván szenzáció közeli helyzet lenne, csak az nem lenne igaz. Sokat nem kellett tehát várnunk arra, hogy a politikai harcokban és kampányokban megjelenjen a deepfake. Ugye a világ egyik legnagyobb hadtalán, sőt, azt hiszem a legnagyobb népességű demokratikus országa, India, bár tudjuk, hogy azért a demokratikus működés, ami ott van, az hát nem feltétlenül felel meg mondjuk az európai demokratikus normáknak, mondjuk így, de azért semmiképpen sem egy diktatúra, vagy nagyon mindegy, ebben nem akarok belemenni, de maradjunk annyi, hogy ez egy demokratikus ország relatíve, és valamilyen fajta választások tartanak ott, ha jól értem, akkor országosakat, illetve tartottak, és most aztán végképp tönkre fog menni mindenki füle, de kimondok pár nevet. Szóval Bharatiya Janata Party, tehát ez a BJP, ez ugye valamilyen jelenleg Indiát vezető pártnak a neve, hát ez a Bharatiya Janata, én nem tudom, hogy ez micsoda, bocsássátok meg nekem. De a lényeg az az, hogy lett egy ilyen, készítettek egy videót, ami WhatsAppon ilyen, hogy mondják ezt, ment viral, tehát ilyen futótűzként terjedt, ilyen vírus videóvá vált, aminek az a lényege, hogy kampánycélokra használták fel először a deepfake-et. Egyébként ez nem egy igazából nem egy negatív dolog, ami történt, ugyanis az történt, hogy ez a politikus mond valamilyen kampánybeszédet, a témát nem tudom, de hát most ez nem is fontos, ahol angolul mondja ezt a kampánybeszédet, a politikai ellenfelét kritizálja, és biztatja a szavazókat, hogy a BJP-re, tehát a saját pártjára szavazzanak. Ez eddig önmagában egy teljesen normális dolog. És a második videót az pedig deepfake technológiával készítették el, mégpedig azért, hogy az ugyanaz a videó legyen, tehát ilyen értelemben csalás nem történt, hál' Isten, tehát most ez egy szerintem pozitív felhasználása amúgy ennek a deepfake technikának, vagy nem tudom, ezt majd döntsétek el. A lényeg az annyi, hogy ugye ez a második videó ez nem készült el a valóságban, csak deepfake technológiával készült el, ott ugyanaz a politikus ugyanazt mondja, csak az a nagy különbség, hogy hindi nyelven. Ami hát ugye azért fontos, hiszen az ország hivatalos nyelve, ugye az egyik hivatalos nyelve az angol, és azon mondta el a politikus ezt a beszédet. Viszont hindiul is meg akarták szólítani a választókat, mivel mint megtudtam a cikkből, ennek a BJP pártnak a szavazó bázisa hindi nyelven beszél, viszont ez a politikus, akiről szó van, nem mondom még egyszer a nevét, mert gyakorlatilag, sőt, egyszer sem mondtam egyébként a nevét, csak a párt nevét mondtam, ugye, de valamilyen Tivari, azt a részt ki tudom mondani, olvassátok el, akarjátok, nagyon sajnálom, tudom, hogy ez így tiszteletlen, de még rosszabb lenne, megpróbálnám kimondani a nevét. Szóval, hogy hát ő nem igazán tudta volna ezt elmondani hindi nyelven, mert hogy ő angolul tud, de azért, hogy a választók úgy érezzék, hogy meg vannak személyesen szólítva, ezt nyilván értitek, hogy ennek mi a jelentőség, hogy a saját nyelvükön szólnak hozzájuk, ezért legyártották ezt a videót. Sőt, tulajdonképpen 20 különböző nyelvjárásban gyártották le ezt a videót, és a különböző területeken az adott dialektusban játszották le. Egyébként több mint 15 millió emberhez juttatták el, és 5800 WhatsApp csoportba küldték el. Nem ez az első alkalom természetesen, hogy deepfake-et használnak politikai kampányban, de ez az első alkalom, hogy hivatalosan is elismerték, feltehetőleg azért, mert ugye ez nem egy megtévesztésre vagy manipulációra szolgáló videó, bár persze valamilyen fokig az is megtévesztő, hogy elhitetjük egy politikusról, hogy a te, mint választópolgár nyelvén beszél, holott nem is tud a te nyelveden, vagy a te dialektusodon beszélni, de itt azért értitek, hogy nem arról van szó, hogy valaki szájába adtak egy hamis, gyalászkodó, vagy bármilyen szempontból negatív lejárató szöveget. Itt ugyanaz a szöveg volt, csak úgy csináltak, mint hogyha több nyelven el tudná mondani, ugyanaz a politikus, illetve nem is nyelven, hanem dialektusban. Nyelven és dialektusban, mert ugye hindinek sok dialektusára fordították le az angolt. Na, értitek? Minden esetre azt gondolom, hogy ez nagyon érdekes, ugyanakkor nagyon jó felhasználási terület is, tehát szerintem ebben van lehetőség, hogy sok nyelven, sok videó, sok dialektussal lefordítsanak egy videót. Ez egyfajta speciális fordítás, jobb, sok szempontból jobb, mint mondjuk egy egyszerű feliratozás lett volna. Az más kérdés, hogy ugyanakkor tényleg most már abban az időszakban vagyunk, így az emberiség történetében, hogy most már szó szerint nem hihetjük el azt, amit a saját szemünkkel és a fülünkkel látunk, még akkor sem, hogyha tényleg egy videóról van szó, ahol látjuk, hogy egy ember beszél, és tényleg az ember beszél, és tényleg arról a témáról beszél, de közben lehet, hogy egy másik nyelven beszél, és teljesen élethű módon, egy olyan nyelven, amin egyébként ő nem is tud, és nem azért, mert megtanulta a szöveget, hanem mert legenerálta a számítógép. Szóval ez egy szerintem érdekes felhasználása a deepfake-nek. Én személy szerint egyébként ezt most kevésbé érzem ilyen nagyon negatív dolognak itt ez az MIT Technology Review jelent meg ez a cikk, ott azért hát a szöveg azért elég rendesen elveri ezt a gondolatot, hogy ez egy ilyen hatalmas kockázat, hogy tönkreteszi a bizalmat, stb. Értem, hogy miért ezt írják, de én megmondom őszintén, ebben most, én nagyon kritikus szoktam lenni, de ebben én most nem látok túl nagy negatívumot, hogy lefordították sok nyelvre. Persze az igaz, és ehhez ismernem kéne az Indiának a belpolitikai működését, amihez nagyon buta vagyok, talán még butább, mint amit illene, mert hogy semmit nem tudok jóformán róla, hogyha nyilván, hogyha ez a politikus abból kovácsol politikai tőkét, hogy ő ilyen sok nyelven meg tudja szólítani a választókat, akkor ez egy hazugság, és akkor ez egy helytelen dolog volt. De egyszerűen csak azért csinálták, hogy tényleg értsék a választók, amit mond, és egyébként ő nem ezt tűzte a zászlajára, hogy lám-lám, én ilyen közel állok hozzátok, és a ti nyelveteken szólok, akkor viszont ebben én semmi problémát nem látok a magam részéről. Kíváncsi vagyok a véleményetekre egyébként, szóljatok hozzá, ha van kedvetek, akár az adatépítés Slack csatornáján, akár az adáshoz tartozó Facebook post alatt kommentben, de írhattok a hello@adatépítés.hu-ra is. Ne felejtsétek el, hogy Reinforce AI konferencia lesz, és még mindig van néhány kupon nálam, 10%-os kupon, ennyivel olcsóbban tudtok elmenni. Szerintem az ország legmagasabb szintű machine learning konferenciájára, de megmerem kockáztatni, hogy még a régiónak is vagy a legmagasabb szintű, vagy a top 5-ben benn van, így mondom, mennyiben ezt objektíven nem tudom megítélni. Ez egy nagyon komoly konferencia, úgyhogy ha akartok nemzetközi neves előadókra a témában hallani, akkor ez a legjobb és legköltséghatékonyabb esélyetek, mert Budapestig kell csak ugye elmenni. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk a következő adásban. Sziasztok!